Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntünk mindenkit, van még egy kis időnk így a Millás reggelivel. A Rádió Café 98.0-án július 16-a kedd reggel van, 9 óra 9 perc. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És itt a Gézu, elfelejtettük az életképét beolvasni.
Ezért
itt még egyet, hogy azzal vetesse észre magát.
Nagyon jó volt az előző.
Igen, az előző volt, hogy 50 pluszban megváltozik a mondás, nézd meg a lányát, vedd el az anyját. Mm-hmm. Igen.
Ő is már azért papperrovat oszlopos tagja lehetne.
Ezek szerint igen. És most pedig azt írja, hogy valami oktán fogva teljesen péntek érzésem van, meg kell ezt fejtenem. Egyébként igen, van benne valami. Néha az ember azt gondolja, hogy hű, de jó, most már lassan.
Én még nem érzem.
Hát még nem is túl indokolt, így kedden reggel. Azért még van... akad még egy kis tennivaló. 0636 980 980, ide lehet nekünk írni különböző üzenetféléket, akár SMS-t, WhatsApp-ot vagy Viber-t. Most pedig akkor jön az a rovat, amit beharangoztunk, a mesél a múlt.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Na hát, és nem egyéb lesz a témánk, mint Jeruzsálem bevétele 1099-ből. Hát nekem olyan homályos emlékeim vannak így a keresztes hadjáratok egész korai szakaszából.
De majd... Személyes emlékek?
Személyes emlékek, így van. Szervusz Csaba.
Olyan homályosak lehetnek ennyi évtávlatából. Jó reggelt.
Katona Csaba történet segít majd rávilágítani, hogy mi is történt itt ekkor.
Hát próbáljuk meg felgöngyölíteni, mert nagyon-nagyon régen volt. Vissza kell mennünk egy picit az előzményekhez, aztán persze anélkül, hogy az vinné el az időt, ezt csak röviden igyekszem összefoglalni. Ugye, mint az közismert, a keresztes háborúk ugye azért vették a kezdetüket, mert sor került a Clermont-i zsinatra. Igen. A Clermont-i zsinat 1095-ben volt, és itt ugye II. Orbán pápa hirdette meg, állítólag óriási közönség sikert aratva, hogy vissza kell foglalni ugye Jeruzsálemet a muszlimok kezéről. De természetesen ez nem ennyire egyszerű dolog, hogy a pápa kiáll és meghirdeti, és mindenki elindul. Több oka volt ennek. Van természetesen egy katonai diplomáciai. Az egyik az az, hogy a muszlim terjeszkedés az folyamatos fenyegetés jelentett ebben az időben Európa számára, de legeslegfőképpen Bizánc, vagyis hát Konstantinápoly számára. És hát Alexiosz bizánci császár, aki maga is keresztény volt, és hogy akkora vallási megosztottság micsoda ellentétet jelentett, azt mai észre valószínűleg már felmérő sem tudjuk. Hát igyekezett segítséget kérni, mint a nyugati kereszténységtől, mondván, hogy összeköt minket a hit. Tehát volt egy ilyen oka is. A másik pedig, hogy Nyugat-Európában ebben az időben volt egy népesség robbanás, ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan ember volt, aki nem találta a helyét, nem találta meg a megélhetését Európában. Ezek között voltak éppen úgy szegény családból származó emberek, mint nemes családból származó lovagok, akik egész egyszerűen nem örököltek birtokot, vagy tisztséget, vagy valami hasonlót a édesapjuktól, hanem hát valamilyen módon megpróbáltak érvényesülni. És az érvényesülésre nem volt terep, tehát hiába voltak ambíciói, hiába voltak vágyaik, ezt nem tudták ezt a lehetőséget kiaknázni, azért nem benne volt lehetőség. Uh-huh. Na most ezek a dolgok, amikor így összetalálkoztak, akkor nem olyan meglepő, hogy amikor meghirdettek egy ilyen hatalmas nemzetközi vállalkozást, hogy foglaljuk vissza Jeruzsálemet, akkor annak volt egy politikai, volt egy társadalmi vetülete, és ott volt mögötte még az a fajta vallásosság is, amivel ez hozzájárult a pápa. Mondván, hogy ha valaki korábban elkövetett valamilyen bűnt, ha segít a Szentváros felszabadításába, akkor bűnbocsánatot nyer. Tehát a vallási fanatizmustól a társadalmi kényszeren át a politikai döntésekig nagyon, de nagyon sok minden állt a mögött, hogy a keresztes hadjárat a kezdetét vette. Az a helyzet, hogy minden igaz néhányan is följegyezték, hogy pontosan mit mondott el a pápa Clermontban, a nevezetes beszédében, amivel elindította ezt az egész folyamatot, de vagy másodkézből jegyezték fel, vagy több évtávlatából, tehát alapvetően csak azt lehet rekonstruálni pontosan.
Már, hogy minden négy különböző?
Nem is különbözött mind a négy, csak ugye mind a négy úgy írta meg, hogy vagy nem volt ott, vagy később volt ott, plusz ők már tudták, hogy sikerült Jeruzsálemet visszafoglalni, amiből pedig lent teljesen logikusan következik az, hogy immár úgymond a siker ismeretében fogalmazták meg. És ilyenkor az embert ez oltatlanul befolyásolja, ez olyan, hogy nem mindegy, hogy naplót írok, vagy visszaemlékezést.
Igen.
Na, hát szóval valami ilyenre gondoljunk. Viszont ami biztos, hogy hatalmas toborzásba kezdtek, és valóban elindultak lovagok, elindultak főnemesek, szerzetesek, koldusok, tehát a legkülönfélébb társadalmi rendhez tartozó emberek indultak el, ezek között aztán voltak szervezett seregek.
És akkor ki finanszírozta?
Hát pontosan ez a lényeg ebben az egészben, hogy a pénz, mint olyat, azt ugye bizonyos értelemben meg lehetett, tehát egy részét meg lehetett szerezni, hogy a pápaságtól, mert támogatták őket, de hát itt leginkább ez egy befektetés volt. Uh-huh. Szóval el kell indulni. És gondoljunk bele, és itt jön a lényeges kérdés, aki finanszíroztában, hogyha elindul egy szervezetlen sereg, az hogyan fog étkezni, hogyan fogja biztosítani az utazását, na vajon mit fognak csinálni?
Hát amit talált, hát fosztogatnak,
persze.
Pontosan. Pontosan. Tehát ne úgy képzeljük a dolgot, hogy lehet, hogy kaptak egy kezdő összeget, de hogy itt emögött nem volt az, hogy havizsoldot kapnak, meg ilyen az 7000 szentség. Tehát a lehetőség vitte őket előre. Itt Magyarországon ez konkrétan azzal járt, hogy például számos szervezetlen csapat, ami megérkezett, az Magyarországon is fosztogatott. És ebből következett az, hogy bizony a keresztesek újra és újra különféle ilyen csetepatékba, vagy durvábban véres összecsapásokba keveredtek itt Magyarországon is. Tehát Nyitránál volt ilyen például, vagy aztán majd Krőnös Kálmán idején, ugye Mosonnál. Aztán pórumokat csináltak. Tehát ugye a vallásos fanatizmus megtoldva azzal, hogy bármit megtehettek, de elvezetett oda, hogy például Prágában úgy döntöttek, hogy na most akkor végzünk a zsidókkal, hiszen ők Krisztus gyilkosai. Uh-huh. Tehát ez nagyon szép elképzelés.
Új, ki volt a király akkor nálunk?
A 1999-ben? Uh-huh. Könyves Kálmán legjobb tudomásom szerint. Aha. És ugye neki ebből voltak is problémái, már olyan értelemben onnan a problémái, hogy természetesen neki, mint uralkodónak mi lett volna a feladat támogatni a keresztény egységeknek az egységeit, ugye? Mert ez teljesen logikus, nem? Jönnek. Igen. Segítsünk nekik. Na, de ehhez képest Könyves Kálmán magyar király azzal szembesül, hogy a Magyarország területére belépő seregek jelentős része nem szervezett, hanem szó szerint megostromolta például Moson várát. Tehát ez nem biztosan normális dolog, ugye? És innentől kezdve Kálmán egy picit másképp viszonyult a dolgokhoz, és a következőt csinálta, hogy gyakorlatilag szó szerint túszokat kért a bejövő keresztesektől. Tehát a határon fogadta őket a magyar királyság serege, és azt mondta, hogy na, akkor adtok néhány embert. Uh-huh. Mondjuk a vezérőcsét, meg ehhez hasonlót, vagy főben nem jöttök be.
Aha.
És hát ez egy teljesen logikus önvédelmi intézkedés volt, hiszen nagyon-nagyon nagy károkozott, a Belgrádnál is rettenetes összecsapások voltak. Tehát amikor már lemennek Nándorfehérvárhoz, ott is folyamatosan. És ugye ezek között tényleg vannak jól szervezett seregek, mondjuk Bojín Gottfriedé, vagy Toulouse-i Rajmundé, akik tényleg egy fegyelmezett lovagsereg, de ezek akkor érnek oda, amikor már elvonultak ezek a dúló fosztogató emberek, és tőlük kért túszt. Kálmán, ezek meg is adták egyébként. Tehát azt mondták, hogy rendben van. De mit tudom, én mondok más neveket, Remete Péter vagy Nincstelen Walter, az egyik egy megszállott szervezetes, a másik egy lovag.
Hát Nincstelen Walter, ez egy nagyon...
Bocsánat, ezt megjegyeztük, Csaba. Ráadásul névnapja van.
Egy tipikus tekintsünk el Nincstelen Walter-től, akiről emlékezünk meg nem jó szívvel. Olyan értelemben pedig, hogy most teljesen máshonnan jutott eszembe, hogy Helta Jelinek van egy novellája, ahol van két angol úr. Pontosan két magát angol úrnak kineve mondó szélhámos, és mondom a nevüket, Lord Nomani et al. És Lord Natepenny.
No, Lord Nomani et al. Hát ez az a szerzációs.
És Lord Natepenny. Ne szeretném, nincs tenni voltál, mondjuk, hogy ő nem szélhámos volt, hanem megszállott. Uh-huh. Viszont ami az egésznek a lényege, hogy hát megérkeznek végül is a keresztes hadak, és most ér csak azért lapozunk gyorsabban, hogy csak el kéne foglalni azt a várost így a műsoridő végére.
Ezek érdekesek.
Igen, szóval, hogy megérkeznek Konstantinápolyba, és... Hát ugye itt van Alexiosz bizánci császár, aki az egyik ugye motorja volt az egésznek, hogy neki segítséget nyújtsanak. Hát maradjunk annyiban, hogy addigra azért már kifejezetten rosszul alakult a viszonyok. Alexiosz látta, hogy milyen folyamat indult el. Szó szerint megrémült, amikor meglátta, hogy ez a hatalmas szedet vezet egy gyülevész és csak részben szervezett had, ez itt van az ő területén. És innentől kezdve a viszonyuk finoman fogalmazva és megromlott. Meg arról nem beszél, hogy a keresztes hadak vezetői még egy idő után elkezdtek egymásban vetélytársat látni, mert azért csak ott volt bennük az, hogy na, ki fogja visszafoglalni a várost. És aztán most ezt nem akarom tényleg hosszan elemezni, hogy jutunk el odáig, hogy elkezdjük ostromolni a Jeruzsálemet, de amit fontos tudni róla, az pedig a következő, hogy körülbelül egy olyan, amennyire tudni lehet, egy olyan 20 ezer körül van azoknak a keresztesnek a szám, akik 1099. június 7-én vagy 8-án megérkeznek a város falai alá. Ugye Bújjon Gottfried vezeti őket, aki tényleg egy úriember adott korban a lovagok között, illetve Rajmund Toulouse-i gróf. Most ami a védelmet illeti, hát ott lehet egy olyan körülbelül, az arányok azok nagyon mások, hiszen ha a falak közé vagyok zárva, akkor ugye nem úgy néz ki a dolog, mintha a síkmezőn tudok táborozni. Körülbelül olyan 1000-1500 katona védhette bent a várat, és voltak bent még a polgárok közül is, a zsidó, illetve muszlim polgárok, akik csatlakoztak a védelemhez jobb híján. Említsük meg a védelem irányítónak a nevét, mert ő is egy fontos figura. Úgy hívták őt, hogy Iftikhár al-Daouda. Ő egy kiváló katona volt, azzal kezdte, hogy Jeruzsálem környékén minden létező kutat vagy betömetett, vagy megmérgeztetett, ugye megfosztván ezáltal a víztől az ostromlókat. Másfelől pedig azt csinálta, hogy minden létező fát kivágatott. Azt meg azért tette, hogy ne tudjanak ostromtornyokat építeni, mert az nyilvánvaló volt, hogy a megérkező hadak azért fát nem hurcolnak magukkal. Megerősítette a falszakaszokat, a jeruzsálemi ciszternákat telerakatta vízzel, bent ugyanis nem volt ugye közvetlen vízforrás, tehát lehetőség szerint igyekezett felkészülni. A város lakosságának körülbelül a harmada volt keresztény, harmada muszlim, harmada zsidó, már amennyire ki lehet tapintani a korabeli források alapján. A keresztény lakosságot azt elbocsájtotta. Nem bántotta őket, de kitessékelte őket a falakon kívülre, abból kiindulván, hogy nagy valószínűséggel ők a ostromlóknak örülni fognak, ezeket valószínűleg így is volt. Ezen kívül pedig a idős és túl fiatal zsidó és muszlim lakosságot is eltávolította a városból, tehát kifejezetten csak és kizárólag a védelemre koncentrált, mondván, hogy a lehető legjobbat hozza ki ebből az egészből. A zsidó lakosság, a civil zsidó lakosság viszont vállalta, hogy részt vesz a város védelmében. Ugye a városokat védték. És amennyire tudni lehet, élelmiszerből olyan fél évre, egy évre elegendőt sikerült ugye összeszedni. Rengeteg faanyagot szedtek össze, és különféle állatcsordákat, meg állateledelt is összeszedtek. Kőhajítókat állítottak fel a falakon, szurkokat halmoztak föl. A lényeg az, hogy valószínűleg maximálisan felkészültek a védelemre, egyiptomi gyalogság, arabóból álló lovasolakok, a szudáni íjászok, és azok a muszlim meg zsidó civilek vállalták a védelmet, akik ugye úgy döntöttek, hogy a városokat igyekeznek megvédeni. És közben diplomáciai úton is igyekezett ugye, megvédeni a városát már korábban is. Hát Alexiosszal levelezni próbált, persze az kérdés, hogy ez milyen sebességgel ment az a levelezés, Alexiosz bizánci császárral nyilván nem így méreztek, hogy hát próbáljon meg hatni a nyugati szövetségeseire. Alexiosz ilyen semleges válaszokat adott egyrészt, tehát ilyen elhamukázta érdemi válasz, másrészt meg semmilyen befolyást nem tudott volna gyakorolni az ostromlókra. Részben azért, mert addig már rossz viszonyban voltak, részben azért, mert megint csak hogyan tudott volna befolyást gyakorolni meglehetős távolságból. Na most a keresztény sereg megfogta magát, és egy elég érdekes dologra kerül szó rögtön az elején, megérkeztek, és pár nap után, július 13-án így fogták magukat, és izomból neki mentek a falnak. Mert hogy valami remete azt jósolta, hogy ez működni fog. Hát nem működött, egy olyan 7-800 ostromlót maradt. Oh. Tehát ész helyett tényleg szó legszorosabb értelmében izomból mentek neki. Igen. De vakmerő roham volt, de totális kudarc volt, arról nem beszélve, hogy addigra már a hűségtől, az éjségtől, a szomjúságtól a lovagok, azok nagyon-nagyon fáradtak voltak. Na most volt egy Péter Desiderius nevű pap, ő álmodta azt, hogy úgy fog járni Jeruzsálem, mint Jerikó, hogy majd leomlanak a falai, ugye leomlanak a kőfalak, mint azt tudjuk. És hát még előtte, július 8-án ő volt az, aki megcsinálta, hogy körbejárták mezítláb zsoltárokat énekelve a védműveket, és akkor ennek nyomán igyekeztek ugye az ostromot letolni. Hát ez ekkor még nem sikerült. Viszont ami biztosnak nevezhető, az az, hogy július 15-én sikerült elfoglalni a város, mégpedig miért? Azért, mert megérkezett két genovai hajó, amelyik fát és élelmet hozott a lovagoknak, tehát az ostromló lovagoknak, és itt a fa a kulcs, mert több ostromtornyot állítottak össze, ez eddig nem volt. Az ostromtorony révén tudok a fal magasságában neki menni az ostromlott város védműveinek, és hát nem mindegyik ostromtornyot sikerült eljuttatni konkrétan a falig, de az egyiket azt igen, volt, amit fölgyújtottak a védők, és innentől kezdve ennek a két genovai hajónak a segítségével gyakorlatilag eldőlt a kérdés. Július 15-én elfoglalták Jeruzsálemet, és sajnos innentől kezdve egy nagyon szégyenletes dolog vette a kezdetét, mert az minden krónikás leír, aki jelen volt, hogy hallott róla, beleértve a keresztény krónikásokat is, hogy valami rettenetes vérfürdőre került sor. Tehát a győztesek szó szerint őrjöngve mészároltak le az ég egy adta világon mindenkit. civilt, nem civilt, gyereket, időst, ugye arabot, muszlimot, zsidót, mindenkit az ég egy ott a világon. Van egy idézetem, amit kigyűjtöttem ebből. Azt mondja, hogy a Gesta Francorum, tehát egy keresztény krónika. Az öldöklés még Salamon templomában is folytatódott, ahol a mészárlás akkora méreteket öltött, hogy emberénk bokái vérben gázoltak. Na most, mivel járt ez az ostrom? Na, azzal járt, ugye, hogy már a 6.-7. századtól muszlim kézen levő város így már keresztény kézre került. Bújjon Gottfried felvette a Szent Sír őrzője címet, de gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy ő Jeruzsálem királya, az ő egy évvel később meghalt. Tehát egyesek szerint megmérgezték, mások szerint így nyílt talált el, már nem tudjuk. De innentől kezdve ugye Jeruzsálem egy jó ideig keresztény kézen van. Viszont ami nagyon fontos, hogy ami a ostrom során történt, ez a vérengzés, ez óriási sok hatást gyakorolt mind a keresztény, mind pedig a muszlim társadalomra. A muszlim társadalom, a muszlim államok is megosztottak voltak, hol a politika, hol a vallás mentén. Ez döbbentette rá őket arra, hogy itt kíméletlen és kérlelhetetlen ellenséggel van dolguk, és nagyon mértékben hozzá tudott járulni az összefogáshoz. Ugyanakkor azonban a keresztény társadalomot is sok hatásként érte, hiszen mindaz, ami történt, bármennyire magasztosnak is tűnt a cél, az lehetetlen összeegyeztetni bármiféle módon a kereszténység eszméivel. És innentől kezdve veszi aztán a kezdetét a keresztes háború, keresztes hadjáratok hosszú-hosszú és máig rengeteg vitát kiváltó sorozata, és mint tudjuk, ez hosszú távon nem bizonyult eredményesnek, mármint európai szempontból, mert itt hosszan lehetne aztán majd beszélni Oroszlán Szűr Rihártól kezdve Szaladinig nagyon sok mindenkiről, de ez már tényleg nagyon messzire vinne el minket. Ami bizonyos, hogy végül is ezt a célt, hogy Jeruzsálemet elfoglalják, időlegesen sikerült elérni, ez azonban nem megszüntette a konfliktusokat, hanem további konfliktusok magvát vetett el.
Máig tartóan, mondhatjuk.
Akár. Sajnálatos módon igen.
Igen.
Sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy igen. És ugye itt kettőséggel kell számolnunk, hiszen tudjuk, hogy mind a politikai, mind a vallási fanatizmus milyen iszonyatos károkat tud okozni emberéletben és nagyon sok minden másba. Másfél ezzel szemben áll az, amikor azt mondják, hogy három vallás szent városa, és azt gondolom, hogy az értelmezés kérdése, hogy hova helyezik a hangsúlyt, normális ember nyilván az utóbbira, a lében, úgy lében lesz egy egyébe, talán most már el lehetne ide jutni a 21. századba.
Igen, de jó lenne.
Igen.
Hát nagyon szépen köszönjük, Csaba, még azt adosszuk meg veled, hogy a hallgató szerint nincs nagyon Walter mellett, nyilván vagyonos Lőrinc neve is megmarad a történelem számára. Köszönjük tőle, és neked meg különösen a beszélgetés, szép napot!
Ezt megkülök, köszönöm, sziasztok!
Szia, szia!
Katona Csaba történésszel elevenítettük fel az 1099-es eseményeket, Jeruzsálem bevételét.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És Varga Zoltán szenior elemzőt tárcsáztuk, hogy árakról számoljon be nekünk meg hírekről. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, ebben a melegben hogyan indul a mai kereskedés?
A Trump rally után.
A Trump rally után, igen.
Igen, most egy kicsi negatív korrekció van Európában egyébként, most a hazai részvénypiac is ebből az irányba mutat, bár tegnap sikerült új történelmi csúcsra kerülni a Bux Indexnek, jelenleg 4%-os mínuszban 72.546 ponton állunk. A vezető részvények közül a Richter és a Magyar Telekom emelkedést tud mutatni, a Richternél 9.765 forint, az árfolyam a Magyar Telekomnál 1.096 forint, ez 0,2, illetve 0,55%-os emelkedésnek felel meg. Az OTP esetében 18.215 forint az árfolyam, ez 0,41%-os mínusz, és a tegnapi sztár, a MOL, most egy elég komoly negatív korrekciót mutat, 2.858 forinton áll, ez több mint 1%-os visszaesés, viszont a forgalom még a tegnapinál is alacsonyabb, éppen a 200 millió forintos összforgalom felé tart.
Ó, ez nem túl acélos. Európában is hasonlóak a mozgások?
Igen, itt is nyugat-európai indexek esetén is mínuszt látunk, sőt, ott nagyobbak is, ilyen 0,5% körüli a csökkenés mértéke, viszont az amerikai határidős indexek továbbra is pluszban vannak, tehát elképzelhető, hogy akár folytatódhat is az emelkedés a tengeren túlon. Ott is egyébként az S&P, illetve a Dow is új történelmi csúcsra került a tegnapi kereskedésben. A mai adatok közül, ami lényegesebb lehet, 11 órakor a német szavindex, majd délután 14:30-kor az amerikai kiskereskedelmi forgalmi adatok jönnek, úgyhogy ezekre azért érdemes odafigyelni fél szemmel.
Oké, azt tesszük. Köszönjük szépen a beszámolót, jó munkát, szép napot.
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok.
Varga Zoltán szenior elemző mesélt el nekünk, hogy mi újság a tőzsdéken.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Mi is beszámoltunk róla, hogy ahogy megváltozik az Atrium üzemeltetése. Először felrepentek a hírtek, hogy úristen bezár, meg megszűnik, meg vége van. Aztán jött, hogy nem, mégsem. És akkor tisztázódott a kép, hogy a már évek óta a Kultúrbrigád által üzemeltett, vagy az üzemeltetés szűnik meg gyakorlatilag, és majd átadja helyét másnak, a Kultúrbrigád pedig helyet vált nagyjából.
És a sikeres előadásaikat természetesen játszak tovább más.
Így van. Hol? Viszont vasárnap volt az utolsó előadás az Atriumban, és hát a végről, meg a kezdetekről, ezekről fogunk beszélgetni, erről kérdezzük Hevér Gábor színművész műsorvezető társunkat, ugye? Ha nem a színpadon és a filmen vagyunk kollégák, de itt a káféban legalább, hiszen a megmondtuk előre produkciót Kapitány Ivánnal viszik csütörtökönként 5-6-ig hallható, ha jól mondom. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Köszönöm ezt a megtiszteltő dolgot, de én nem tartom magam rádióztak, ilyen bocsinált a rádiósok vagyunk, de ezért szeretjük csinálni.
Ez számunkra megtisztelő, hogy valamiben egy lapon tudok említeni magunkat veled, úgyhogy ez szuper. Kezdjük az Őrült nők ketrecével, amely a Kultúrbrigádnak talán a legsikeresebb, szóval mondhatjuk a legsikeresebb előadása. 447. előadás ment le múlt csütörtökön, ez volt az utolsó az Atriumban. Mesélj, milyen volt? Nagy ünneplés volt? Más volt, mint ami hát, amúgy is szokott lenni?
Igen. Rosszul viccel szeretnék érni, nagy volt a meleg, mert 42 fokban játszottunk, elképesztő, akkor volt az az iszonyatos hőség, ami volt, de hát persze nyilvánvalóan lehetett érezni, hogy a nézők nem először látják, akik eljöttek ki kvázi elbúcsúztatni az őrült nőket a születési helyén. Tehát a szülő hazájában. Nagyon jó hangulat volt, valóban megünnepeltük a 10. évfordulóját, hiszen akkor volt, hogy 10 éve mutattuk be. Igen. Meg hát el is búcsúztunk az Atriumtól. Nekem pluszban furcsa volt, mert azért én sok más előadásban játszottam, mint vasárnap kiderült. Vasárnap ugye nem egy konkrét előadás volt, hanem egy ilyen búcsú esztrád műsor volt, és amelyben kiderült, hogy én voltam a második ember, aki a legtöbbet játszotta az Atriumban. Alatt a 10 év alatt, 11 év alatt. Meg hát én ezt a 11 évet is egy kicsit úgy elbúcsúztattam, mert hogy tényleg fura, hogy kimondani velem, ez elő szokott fordulni 10 évente, hogy egy színházból el kell jönni, és akkor valami más kell csinálni.
De még marad minden előadás,
igen,
csak ugye máshol
csak helyet változtattak,
ugye? Igen, ez most egy másik állapot, mint ami volt régen a Nemzetiben, már ott az írmagunkat is eltörölték, de hogy Ez most egy másik helyzet, most átmegyünk egy másik helyre, amit nem tudunk még, hogy milyen, nem tudjuk, hogy ott a közönség hogy fogadja, hogy szereti, stb. Valóban nem minden előadás megy át egyébként, mert kellett szortírozni az előadások között. Nyilvánvalóan gazdasági szempontokat is figyelembe véve, mert ugye ez egy olyan hosszú évad lesz, hogy be kell, hogy jöjjenek a nézők. Nyilván ezek ugye a régi darabok, tehát az igazán siker darabokat, de jó sokat visszállt a Kultúrbrigád egyébként. És én nekem 2 darabon fog átmenni az Igenis miniszterelnök úr, meg az Őrült nők ketrece. És hát meglátjuk, hogy ott mi van, ott majdnem dupla akkora a nézőtér. Tehát egy este dupla annyi embert kell, mondjuk nem dupla, de mondjuk 60-70%-kal nagyobb a nézőtér, és annyit kell leültetni. Hát az Őrült nők esetében azt gondolom, hogy ez nem lesz probléma, a többi előadásban meg az ottani üzemeltetők vagy a kultúrbrigádosok izgatottan várják, hogy gazdára találnak el jegyek.
Uh-huh. Említetted az Őrült. Igen, azt nem említetted, csak az, hogy milyen, 10 éve megy az előadás, ebben is van egy, sőt nem is egy, talán több improv, imprós rész is.
Igen.
Ezt mindig is érdekelt, hogy ezt hogy oldod meg, ebből mennyi, ami ott helyben, vagy előtte egy kicsivel, vagy azért vannak benne teljesen spontán részek, amikor már benne vagy, akkor is jönnek új ötletek, vagy hogyan működik az a
rész? Ez egy olyan része, az imprós részek ugye a 10 év alatt nagyon sokat változott, ugye ez mindig reflektál valami olyan társadalmi jelenségre, vagy olyan általunk hát vagy felháborítónak, vagy érdekesnek tartott eseményre, amit aztán beleszövünk, ugye ez két kritériuma van, egyrészt, hogy valószínű a nézők tudnak róla, és akkora horderejű, tehát hogy megéri a színpadra föltenni, vagy az, hogy nem tudnak róla, és mégis, mert hogy elsikkadt a hírek, és nem tudom micsodák között, akkor föltesszük, ami egy megdöbbentő erejű. Az összes többi dolog, ami van benne, az improvizációs részekben, az a közönség történik. Tehát a közönség reagál, akkor én is reagálok. Uh-huh. Tehát van, ami ott születik teljesen spontán, és teljesen csak aznap, és csak aznap este volt, mint az improvizációk általában. Uh-huh. De ezeknek az improvizációknak ezek a lényegi részei, ezek tervezettek. Úgy tervezettek, hogy aztán van, hogy ezt valahogy bele kéne szőni ezt a történetet, akkor azt én nagyjából megszülöm, vagy megszüljük együtt. És akkor belekerül, és akkor benne marad egy-két hónapig, nem tovább, mert a közösségi emlékezés az mondjuk két hónapig terjed körülbelül. Uh-huh. Valószínűleg nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol. És utána már elfelejtik ezeket a dolgokat, és nem is nagyon értik, hogy most miről van szó, vagy milyen helyzet van. Egy évvel visszamenőleg meg már pláne nem. Uh-huh. És akkor ezeknek változni kell.
Nekem több barátom is van, akik mindkét előadásra, amit említettél, tehát nem csak az Őrültnökre, hanem a Miniszterelnök úrra is azért jár vissza, és nézi meg többször, mert hogy mindig aktuális, és mindig reagál az éppen aktuális eseményekre. Ez nagyon érdekes egyébként, és nem tudom, van erről adat, vagy ti tudjátok, vagy érzitek, hogy mennyi a visszajáró közönség? Aránya mindkét darab nagyon régóta.
Ezt nem tudom, hát nyilván van olyan dolog, ugye én nem szoktam nézni a nézőket, de a világítás miatt mondjuk az első két sort azért néha látom, meg hát az Őrültnökben ugye beszélek is hozzá, a miniszterben nem. De ott is van egy rész, amikor kell a nézőkhöz beszélni, tehát vannak vonva, de a miniszterben ugye, hogy az Őrültnökben úgy használjuk őket, mint a mulatónak a közönségét, tehát kell beszélni. Hát én ott látok ismerős arcokat, nem is egyet, nem is kettőt. Tehát ezeket látom, de nyilván nincsenek megszámolva, hogy mennyit, de lehet, hogy végzett ilyen kutatást a Kultúrbrigád, hogy hanyatszorra látja az Őrültnöket. Múltkor megjutalmaztunk egy nézőt, itt el is felejtettem, de szerintem 50 körül járt az ő.
Neki bevált program akkor, igen.
Az igen. Nyilván nem csak ezért szerettem, tényleg van olyan, amikor az ember, én mondjuk színházi előadással szerintem nem voltam, így volt olyan színházi előadás, amit fiatalkoromban sokszor, nagyon sokszor megnéztem, nagyon szerettem, de alapvetően inkább zeneszámokkal vagyok itt. Tehát mondjuk azért nyilván nektek is vannak olyan kedvenc előadók, amik egyébként már megfogott számolni, és azt mondod, hogy atyog Isten, 200-szor meghallgattam. Mondjuk a 200-szor meghallgatni 3,5 percet, vagy 250-szer megnézni 3,5 órát.
Igen, nem ugyanaz. Így van.
Igen. De úgy, hogy becsületére váljék.
Jó, figyelj csak, mi lesz az új helyetek? Lehet, hogy én nem figyeltem, csak a méretéről mondtad, hogy egy nagyobb...
Ugye,
de ez a RAM.
Ja.
Ez a Ramkolosz. Igen, a 13.
Uh-huh. És azzal, hogy ritkábban lesznek előadások, tehát mondjuk nagyobb, több embernek játszottak, akkor neked egy időt szabadul föl. Ez azt jelenti, hogy akkor jobban el tudsz vállalni még más melókat, más szerepeket, más előadásokban? Vannak ilyen jellegű terveid?
Elvileg igen, nem tudom még, hogy lesz, olyan nagyon-nagyon sokkal kevesebb nem lesz, azért lesz kevesebb valóban, uh-huh. mert ugye a terv az, hogy ugyanannyi néző jöjjön el, mint mint idén, de ez valóban kevesebb előadásszámmal lehet elérni. Hál' Istennek vannak felkéréseim, meg vannak munkáim, meg minden dolgaim, de lehet, hogy pont az ellenkezője lesz, hogy egy kicsit pihenni kell, mert meg kell állni egy picit, és akkor az van, hogy meghúzzuk a gyakorlat a lovaknak.
Uh-huh. Oké. Mi lesz az 500. előadás, hogy nyilván még odébb van, de hogy egészen elképesztő. Az Őrültnök ketrecér, akármikor nézegettem, megfoglaltam átriumos jegyeket, az körülbelül a napokon belül elfogyott, ha felraktak egy úgy időszakot.
Tehát, volt olyan hónap márciusban egy szervezési anomália miatt, hogy 10-et játszottunk belőle. Tehát márciusban minden harmadik nap Őrültnöket játszottunk. Uh-huh. Az azért megterhelő volt, és azt hiszem, hogy 2 nap alatt ment el az összes egyet 10-re. Tehát teljesen mindegy, hogy 3-at teszel ki, 4-et, 5-öt, 6-ot, 10-et, azonnal elmegy. Ez tehát nekünk nagyon jó hír, és nagyon jó. Egy pillanatra a cikán, bocsánat, csak szólt a gyerkőt, de egy másodperc mindegy. És tehát magyarul ez egy jó történet. Hát el kell jutni az 500-ig, azt nem is tudom, hogy el fogunk-e jutni. Még mondtatok,
447-nél vagyunk, hát olyan biztosnak akkor, tűnik ekkora siker mellett, hogy
jövő, az jövő évad végére a Ramban lesz valamikor az 500-ig, uh-huh. ha jól számolom.
Oké. Ebbe szinte biztosak lehetünk. Arra szoktatok beszélgetni, hogy miért ennyire népszerű, és az összes előadás közül kiemelkedően népszerű az Őrült nők ketrece?
Hát ez egyértelmű, hogy a színészek miatt.
Nem. Igen? Világos? Jó?
Hát figyelj, nyilvánvalóan azt történt, hogy ez egy érzékenyítőnek mondható előadás, bár nem ennek szántunk, nem ez a lényege a dolognak, hanem rátapintott valami olyan dologra, ami kiderült, hogy nagyon-nagyon sok embert érdekel. Ez pedig nem nagyon egyszerű dolog, ez a másságnak az elfogadása, és ez nem feltétlenül szexuális orientáltságról, szexuális, vagy bármilyen dologról, hanem mindenről. Amit én már nagyon sokszor mondtam, hogy ez egy nagyon komoly meló, hogy egy olyan valamit fogadj el az életben, amit nem szeretsz, amit igazából nem kedvelsz, nincs hozzá kötődésed, de nem is kell szeretni, nem ez a lényeg, hanem elfogadni kell. És akkor az egy másik állapot. Tehát például, hogy ne bánsd, ne okozz neki rosszat a dolognak, mert hiszen te magad is azt várod el, hogyha te mondjuk egy olyan foci csapatnak vagy a szurkolója, aminek egy másik ember éppen nem, akkor azért téged ne verjenek meg. Uh-huh. És akkor, és ez ilyen nagyon egyszerű történet, ez kezdődik kicsiben, teljesen mindegy abban, hogy valaki a kakaót szereti, valaki a teljes kávét, azon vesznek össze még az óvodában a gyerkőcök, aztán valami máson, aztán valami máson, és aztán kiteljesedik egészen oda, hogy mondjuk életeket lehet megnyomorítani azzal, hogy valakit nem fogadnak el valamilyen más gondolkodása, más bőrszíne, más nem irányultsága, más, nem tudom én, valamilyen miatt. És akkor az a cél, hogy ez elfogadva legyen, nem kell szeretni, hanem csak el kell fogadni.
Hát és különösen nehéz egy ilyen helyzetben, ugye, ahol a politika nem támogató, és ezáltal ugye a társadalomban is erős feszültség.
Hát, bőségesen, és nyilvánvalóan ezért Magyarországon egyébként ez, mert szerintem azt gondolom, hogy ez mondjuk pár száz kilométerre vagy valamire, ez nem lenne ennyire érzékeny téma.
Bizony. Kell a közeg ahhoz, hogy ez fölhízzon ilyenné, ahol.
Kell a közeg, és ugye tíz évvel ezelőtt, ez pont egy vasárnap derült ki, 10 évvel ezelőtt a bemutatóra plusz biztonsági őröket rendeltek a kultúrbrigádosok, mert hogy akkor még létezett egy olyan párt a magyar parlamentben, aki, aztán mondja, hogy most itt létezik, csak úgy más a neve, aki aztán megüzent, hogy azért oda jönnek, és lesz valami helyzetja, valami történet, egy sima színházi előadásról, de úgy, hogy nem is látták, hogy miről szólt, tehát hogy nem tudták, hogy mi a történet van benne. Nem történt egyébként semmi baj, tehát nem volt semmilyen helyzet. Aztán az kérdés, hogy azóta 10 év alatt a helyzet Magyarországon romlott vagy javult.
Igen.
Ezt nem tudom, erre nem tudok ilyen társadalom szociológiai fölméréseket nem végeztem, vagy nem néztem.
Az érzet alapján nem lehetünk optimisták.
Annyira nem, igen.
Azért a műfaj is gondolom számít valamit, mert ugye a zenés darabok nagyon népszerűek Magyarországon, kvázi a musical-deket megnézni, van a klasszikus, óriási sikerrel futók, és ugye talán a Kultúrbrigádnak ez volt az egyetlen igazán zenés darabja, talán ez is számíthatott?
Nem, volt még a Chicago, ez kevésbé musical, mert ebben ilyen betét dalok vannak, nem teljesen olyan, mint egy musical, de valóban nagyon. Meg hát ami nagyon jó dolog, például amit megtartottunk, amit én mindig nagyon pártolok, például, hogy egy színházban, hogyha zene van, akkor az élő zenekarral legyen. Mm-hmm. Számunk az élő zenekarral megy 457-7-szer is, ami egy külön feeling, egy külön jó érzés, hogy valóban az ember mindig, amikor otthon meghallgatsz egy számot, aztán elmész egy koncert, és azt mondod, hogy de jó, hogy itt élőben zenének, ez valahogy egészen más. És ez is ad hozzá egy pluszt, valóban egyébként nyilvánvalóan a zenés libolta is a sikerhez hozzájárul, de szerintem még egyszer mondom, elsődlegesen a színészi játék az, ami szerintem jó, mindig hülyeskedek ilyenkor, halljátok nyilvánvalóan.
De legalább említsük meg Stól András nevét is, akkor a párodat, ha valaki nem tudná, igen.
Igen, persze, igen.
És még sokan mások, igen, akiket említhetnénk. Még annyi kiegészítés, mondtad, hogy 2 darab, de most rákerestem, mert rémlett, hogy egy harmadikban is megy tovább.
Igen, az Öldöklés
Istene is
folytatott. De az még libeg lobog, azt nem tudja, ez egy isteni darab.
Igen.
Az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó darab, ott a Pál Andrissal, a Herceg Addival és a Péter Borival jártuk. Csak a Jasmine Nezer nevezőtű fantasztikus francia írónő egyszerűen ezt a címet adta neki, ami nem egy közönség csalogató cím. Tehát amikor kellemesen tavaszi napsütés van, és azt mondja, hogy nézzük már meg az Öldöklés istenét. Uh-huh. Nézi a fene. Tehát, hogy egy kicsit ilyen. És ez egy vígjáték egyébként. Egy isteni vígjáték. Hát ez tényleg egy isteni vígjáték. Figyelj, két tizenéves gyerek összeverekszik valamelyik parkba, és a szülők összejönnek, hogy megoldják ezt a problémát. Hogy,
azért drámai vígjáték, szerintem.
Hát drámai vígjáték, igen, és aztán nem mondom el, hogy mi lesz a vége, de egészen elképesztő vége van, meg közben is egészen elképesztő dolgok vannak benne. Szerintem egy isteni darab.
Igen.
Most meg kell nézni, hogy a kamara jellegét, ugye, ami az átvimban volt a 330 nézővel.
Ezt nagyobb helyen megőrzi.
Nagyobb helyen meg tud-e őrizni, mert valami miatt mindig az van, nyilvánvalóan ez egy régebbi történet is azért, hogy egy ilyen darabra egy este bejön 330 ember, ma Magyarországon, vagy akár Európában, azt szerintem siker. De ezt nyilván a fenntartók a kevésbé érik meg sikernek, hogyha még befért volna még 200, és csak 330 jön el, mert mondjuk 500 valahány a nézőtér. Én ezt mindig sose értettem el, azt mondtam, hogy az önmagában siker, hogy erre 330 ember jegyet vesz. Az egy nagyon jó dolog. És ez nem zenés, nem tudom én minden csillivilli, stb. Hanem ez egy ilyen színdarab, úgyhogy én nagyon remélem, hogy én úgy tudom, hogy ez most így levegőben van, hogy lesz, vagy nem lesz.
A repertoárban fönn van, meg van hirdetve, reméljük, hogy lesz, és majd ajánlom mindenkinek a fantasztikus
tényleg. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk, és nagyon sok sikert kívánunk a folytatásban.
Köszönöm, sziasztok nektek, meg szép napot, sziasztok mindenkinek, hello!
Hevér Gábor színművésszel beszélgettünk arról, hogy hogyan folytatja a társulat az új évadban szeptembertől a Kultúrbrigád.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Na, el is fogyott a műsoridőnk, úgyhogy mi elbúcsúzunk, átadjuk a helyet Somodi Evelinnek, aki híreket mond nektek, mi pedig majd holnap folytatjuk fél héttől egy új Millás reggelivel. Nézem még, hogy valami nagyon fontos üzenet maradt, tehát valaki óriásit nyerít a Lord No Money at All és Lord Not a Penny nemes urakon. Ezek voltak az utolsók, és valaki kérdezi, hogy a rollerek kötelező biztosításáról volt, lesz szó, ami mától hatályos volt szó tegnap, úgyhogy a millásregeli.hu-n elérhetők
hamarabb,
a podcastot.
Mint ahogy a sajtó rácuppant, mi már így tegnap van. Reggel kielemeztük.
Hogy mi, hogy mennyi az átlagár, hogy néznek ki a biztosítói ajánlatok, mire kell figyelni, úgyhogy visszahallgatható a millásregeli.hu-n. És akkor ezzel el is búcsúzunk. Sziasztok!